ez már azzal kezdeményezés, és ami 1950-ben volt. Egy nagyon érdekes metamorfózison ment át ez az egész emlékezés, ünnepség, ünnepi pillanat Európa-nap. Ugyanis hát az első periódusban egy nagyon, mondjam azt, hogy bátortalan lépés volt egy esetleges együttműködés felé. Nagyon szűk területen csak a szén és az acélközösség, tehát ugye a szénipar, az acélipar, tehát kimondott a nehézipari együttműködés. Aztán ez ugye kiszélesedett, és ma már az egész Európai Uniónak mondhatnám, hogy a születésnapját ünnepeljük. Akkor is, hogyha elég furcsa ez az egész dolog így, hiszen a szervezet, az intézmény, ami létrejött, az első európai integrációs képződmény, ami 1950-ben létrejött, a Schuman tervvel, az tulajdonképpen megszűnt. Az 2002-ben megszűnt, hiszen egy 50 évre tervezett együttműködés volt, és 2002-ben járt le a ratifikáció után 1952-től működő szervezetnek az ideje. Tehát effektíven nem létezik az, amit ünnepünk, csak közben ugye tovább lépett Európa, tovább lépett az együttműködés, a fejlődés, és a közösség, az Európa család kiteljesedett. Na most a mai Európai Unió nyilván ebben látja az előzményét, az elődét ugye a szén- és acélközösségben, de az összesen hasonlítható a mai nemzetközi együttműködéssel, ugye, ami most zajlik. Viszont talán ennél fontosabb a metamorfózisnak egy másik része, az átalakulásnak egy másik része, ugye, és pedig az, hogy a mai megváltozott világban, tehát ebben a háborús körülmények közt élő világban, amiben mi most vagyunk, tulajdonképpen mondhatnánk, hogy egyfajta békeünnep is. Mert jó, hogy ekkor jön létre 1950-ben, ugye pontosan ekkor kezdeményezik ugye a szén- és acélközösséget május 9-én, viszont a május 9-i nap a II. Világháború Európában való végetérésének a napja, tehát a fegyverszünet, a németek által letett fegyvernek a napja, tehát tulajdonképpen a konkrét háborúzás, a harcoknak a vége a II. Világháború végén, ugye, Európában 1945-ben. És ma már újraértelmezték ugye valamilyen szinten európai látószögben ezt az ünnepet, és nem csak Európa születésnapja, hanem valahol az európai nemzetek megbékélésének is az ünnepe. És éppen ezért egy nagyszerű alkalom és lehetőség lehetne arra is, hogy egy kicsit az orosz és amerikai ellenségeskedést, az ukrán területeken folytatott háborút, az orosz-ukrán konfliktust valamilyen szinten mondjam azt, hogy enyhítse, vagy megoldást találjon rá, vagy például egy megkezdődő béketárgyalási folyamatnak lehetne a kiinduló pontja. Persze most erre úgy tűnik, hogy még sincs akarat, valószínűleg egyelőre egyik fél részéről sem, vagy legalábbis nagyon így tűnik, de nagyszerű alkalom lehetett volna. Tehát azért ezt is hozzátehetjük. Én csak abban reménykedem, hogy jövőre, amikor 80 éve lesz, hogy véget ért a II. Világháború, mert most ugye ez a 79. évforduló egyben, hát ha jövőre véget ér az orosz-ukrán konfliktus, talán pont ennek az ünnepnek a mentén.
Az orosz-ukrán konfliktushoz is kapcsolódik az, hogy kilátásban van az Európai Unió bővítése. Nyilván nem csak Ukrajna, nem csak a Moldova köztársaság, hanem egyéb államok is szeretnének Európai Uniós tagállamok lenni. Mi ennek a realitása? Milyen bővítések történhetnek meg a közeljövőben?
A bővítések azok minden integrációs szervnél, mind amilyen az Európai Unió is állandóan napirenden vannak, máskülönben nem is tud működni. Szokták mondani, az a grow or die elve, tehát növekedj vagy pusztulj el elve, minden integrációs szervezet a fúzióra, az integrációra, a növekedésre, újabb területek bekapcsolására törekszik. De hát ugye az helyzet, hogy vannak Európának bizonyos korlátai, amiket nagyon nehéz átlépni. És jelenleg sajnos az Európai Unió olyan belső strukturális problémákkal is küzdik, elsősorban az intézményrendszer felemás reformja, a döntéshozatal nehézkessége, a pénzügyi problémák, értem ez alatt ugye a magas inflációt, az energiaárakat, amelyek teljesen új piacok bontását legalábbis kockázatossá teszik. Úgyhogy most egyelőre nem tűnik rövid távon megvalósíthatónak az újabb bővítés. Nyilván az első körben a Nyugat-Balkán kerülne elő, tehát annak van legnagyobb realitása. Az orosz támadás miatt szenvedő Ukrajnát felvenni az EU-ba az egyelőre kilátástalan, hiszen ugye területi problémákkal küszködő, és mondjam azt, hogy háborúban álló országok tagfelvétele kizárt ugye az Európai Unióba, tehát ez egyelőre nem fog megvalósulni egy hosszú ideig. Az, hogy Ukrajna kapott egyfajta tagjelölti státust, az inkább csak egy politikai szándéknyilatkozat volt korábban, de amíg ebből igazi tagság lesz, az hosszú évek folyamata. Esetleg talán a szerb tagságban érdemes gondolkodni, ugye hát az azért már nagyon hosszú ideje, kis padon van, várópadon van, de hát ott van ma a montenegrói kérdés, ugye, tehát mondjam azt, hogy a tagfelvétel az akkor fog, vagy az integráció akkor fog kibővülni, és ténylegessé válni, hogyha a Balkánt is beinkadrálja az Európai Unió. Ez biztonságpolitikailag is fontos, hiszen a Balkán mindig puskaporos hordó volt. És az az igazság, hogy az Európai Uniónak annyira tűzszomszédságában és természetes közelségében, kereskedelmi, gazdasági közelségében van a Nyugat-Balkán, hogy annak a felvétele egyfajta, hát nem is kötelezettség, de legalábbis egy józanész által is elvárt folyamat. Aztán ezen kívül még lehetne más is, persze, lehetne nyugodtan svájci tagságról beszélni, lehetne nyugodtan izlandi tagságról beszélni, de ezek kilátástalanok a jelen helyzetben. Mind a két ország olyan sajátos helyzettel bír, vagy akár ugye a török állam tagság, ami 1963 óta van mondjam úgy napirenden, vagy legalábbis nem is napirenden, de szóban. Ezek gyakorlatilag annyira sajátos, specifikus helyzetek, hogy ezeknek a tagsága szerintem legalább egy másfél, két-három évtizedig biztos, hogy nem kerül ténylegesen szóba. Úgyhogy bővítés lesz valószínűleg, de visszafogottabban és kisebb mértékben, és szerintem a Nyugat-Balkánra is pontosítva.